világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Szabados Ágnes, riporter, blogger, a Libertin könyvesbolt és könyvkiadó tulajdonosa, a Fókusz műsorvezetője. A Szegedi Tudomány Egyetemen politikatudományból szerzett diplomát. Az RTL Klub kiradó műsorvezetőjeként ismerte meg az ország, majd a reggeli házigazdájaként látottuk őt. Fáradhatatlanul népszerűsíti az olvasást, könyves blogjának 160 ezer követője van. Párosú másik tagja Nádas György, Erzsébet díjas és karinti gyűrűs humorista, színész, rádiós. Édesapja Nádas Gábor, zeneszerző, zongorista. Markos Györggyel a magyar kabaré történet megkerülhetetlen párosát alkották, sokszor Boncz Gézával kiegészülve, évekig szinte elképzelhetetlen volt nélkülük szórakoztató műsor. Komoly rádiós múltja van, immár 6. éve a Dankó Rádióban beszélget vendégeivel. Lássuk, mire megyünk ma így hárman.
Nem túlzás azt mondani, hogy ti tulajdonképpen kollégák vagytok.
Hát igen, igen, hál' Istennek.
Én ezt nem gondoltam végig, hogy tulajdonképpen neked most már a fő és meghatározó tevékenységed azért a műsorvezetés és a rádiózás.
A mai napig azért szeretem, mert ha jön a vendég, nekem abból föl kell készülni. Bár megvan az a szerencsém, hogy csak olyannal beszélgetek, akit én szeretek és aki érdekel.
Na, itt egy közös pont.
Igen. De neked tulajdonképpen ez nagyobb szerelem.
Mint a színház, ugye?
Jobban élvezed, mint élvezted valaha a humoristaságot?
Nekem az egy görcs volt mindig, hogy nekem meg kell felelni, és ott jókat kell mondani, és időre, és annyit kell beszélni, és görcs, jó pofa legyek.
Ezt így kimered jelent.
Görcs volt.
Tehát te szorongtál a sikerek csúcsán.
Végtelen szorongás volt bennem az utolsó pillanatokig, amíg ezzel foglalkoztam. Azt, ha nem vette észre a közönség, na az volt a művészet.
De mi volt a tétje a te számodra?
Az, hogy valaki unott arccal nézi, és nem szeret. És azt mindig megtalálod. A bizonyos kollégák azt mondták, hogy az utolsó sor fölé kell nézni, és oda kell mondani, de hát akkor meg nem személyes a dolog.
De azt tudjátok, hogy nagyon sok embernek a figyelő arca az nem feltétlenül ilyen nagyon színpi, szóval nekem is nagyon sok olyan érzésem van, bár teljesen más, mert nem előadó művészként szerepelek színpadon, de ha beszélgetek, vagy bármi, hogy nézem a közönséget, és csúnyában néznek, mint a nem tudom, mint a valami rosszat tettem volna, és utána az jön oda gratulálni, hogy tetszett.
Ez is lehet.
Tehát sokszor szerintem ezek csak bennünk vannak, ezek az érzések, nem? Tapasztaltátok ezt?
De az első reakció az a lényeges, és azt látod utána végig. Hiába vannak ezren, azt az egyet nézed, és azt figyel rá.
De ez a bennünk lévő megfelelési kényszer szerintem azért, nem?
Benned azért van, nem?
Persze, masszívan.
Masszívan? És az idő előre haladtával, ez csökken, vagy pont hogy nő?
Remélem azért csökken a kor előre haladtával, én abban bízom, meg azért az önismeret soha véget nem érő játék, de azért bízom benne, hogy van valami foganatja, és az ember rájön, hogy mit miért érez, és tud ellene tenni, vagy
és el is megérti. Mondod ezt nekünk, hogy szerinted ez honnan fakad?
Biztos vagyok benne, hogy például gyerekkoromból, hogy vidéki vagyok, azért mindig van egy ilyen kisebbségi komplexus szerintem a vidékiekben, egy olyan szakmába kerültem bele, ahol mindig is fiatalnak számítottam, most már lassan nem, azért 37 éves vagyok, úgyhogy nekem is így furcsa most már, hogy nem én vagyok a legfiatalabb általában a csapatban. Elkezdtem ugye a könyvekkel foglalkozni, ott is nagyon kívülálló voltam világéletemben, tudod, egyszer csak a tévés lány a híradóból jön, és azt kitalálja, hogy könyveket ad ki, és akkor hát azért nyilván voltak, akik ezt nem jó szemmel nézték, de én általában mindig azokra koncentráltam, akik jó szemmel nézték mondjuk az olvasókra, mert szerintem a végeredmény, a cél, hogy olvasó embereket próbáljunk nevelni ebben az országban, meg meghozzuk a kedvet a könyvekhez, az szerintem közös célunk, vagy kellene, hogy legyen közös célunk mindannyiunknak. De szerintem ilyen helyzetekből ered, azért egy televíziós közeg sem egyszerű, én versenytáncoltam 10 évig, azért az is segít abban, hogy az ember azért az önbizalmában ne feltétlenül magas szinten legyen.
Miért? Ezt hogy érted? Hogy függ össze?
Mert összehasonlítgatás van egész gyerekkorodban. Tehát én úgy nőttem fel, hogy már gyerekként összehasonlítgattak mindenkivel, ki a jobb táncos, ki az ügyesebb. Általában nem, azért nem én voltam a legügyesebb, de szerettem volna az lenni. A versenyhelyzet sok mindenre tanított, és nyilván ezért lettem kompetitív, de összességében én azért innen datálom azt, hogy mondjuk a megfelelési kényszer elindult.
Benned szerinted volt megfelelési kényszer? Szakma felé, műfaj felé?
Biztos, hogy volt, hát elsősorban a szüleim felé. Bár édesapám kevésbé, ő nagyon büszke volt rám, hát rövid ideig élvezhette a büszkeségét, mert 1987-ben már elhunyt. Átéltem a sikereimnek az elejét, a nagy sikereket, inkább úgy mondom, de édesanyám meg hát mint a majom szeretett, hát az ő kisfia ott van, és akkor bármit csináltam, az jó volt. Volt megfelelési kényszer, aztán a kollégák felé volt.
Humoristák felé?
Igen, én is mindig a legfiatalabb voltam. Most már megadatott az, hogy rádiókabaréban a legidősebb vagyok szinte. De igen, a megfelelési kényszer mindig a kollégák felé, hogy vegyenek komolyan, mint kollégát.
De volt, aki nem vett komolyan téged?
Észrevettem. Nem akarom mondani a nevét, később jobban lettünk kollega, de miért nem mondanám ki a nevét, elhunyt már Szuhai Balázs, aki az első televíziós föllépésünkkor szerintem féltékeny volt ránk a Markos Gyurival, és a Vidám színpadon vették föl a Telepódium című műsorokat, és amikor mi színpadra mentünk, akkor hátul elkezdett porszívózni. De Sas Józsi olyan mértékben leteremtette őt, hogy mit kérdezsz úgy. Volt. Meg például én szerintem az elején, aki ma az egyik legjobb barátom, a Heller Tamás, ő is féltéken lehetett rám talán, mert ő volt addig a Bon Vivant, aztán jöttem én mind fiatalabb. Később ezt tökéletes barátsággá fajult át kettőnk között, de szerintem volt ilyen, hogy bizonyos kollégák, na mit tud ez, na biztos, hogy ilyen jó.
Azt hiszem, a Karintinak van egy novellája, hogy nagy nehezen fel akarunk jutni egy villamosra. Nagyon nehezen, valahogy feljutunk, mi még odaérünk. Megyünk egy megállót, és amikor már a többiek akarnak feljönni, már mi mutatjuk, hogy itt nincs hely. Te voltál így? Amikor oda jutottál, és te érezted magad egy picit irigynek, féltékenynek, hogy jönnek az új...
Volt, nem is olyan rég, és most már bölcsebben valaki a televízióban látok. Mit keres ez itt? Ki ez? Mit kell? Hát nekem kéne. És abban a pillanatban eszembe jut, hogy de hát én már voltam ott. Hát miért ne jöjjön ő? Tehát átvált bennem már ilyenné, és inkább egy féltés van már bennem, hogy hát, de jó lenne, hogyha ez jó lenne ez a fiú. És tényleg jó is, tényleg jó. Már hát az ember idősödik, meg idős, meg egy év múlva nyugdíjkorhatárnál vagyok. Akkor eszembe jut, csak nem látom önmagamat, hogy én mennyit változtam, és ez már nem az én feladatköröm.
Teljesen őszintén megmondom, hogy én amikor elkezdtem elfáradni a híradózásban, akkor volt egy nagyon erős olyan érzésem, hogy pontosan azért szeretném abba hagyni, hogy ne foglaljam a helyet mások elől, és hogy nem szeretnék olyan lenni, hogy így kapaszkodok a székembe és szorongat, majd már pedig én csak azért is, mert ez a pozíció az enyém. Úgyhogy
nekem... Tudod, nagyon vágytál. Azt mondtad, életed legboldogabb napja az volt, amikor kiválasztottak az RTL híradójára.
Akkor, abban a szakaszomban, 25 évesen. Szerintem ez olyan, mint a szerelem, hogy aztán megéljük, benne vagyunk, és aztán lehet, hogy változunk annyit. Nekem pont egy ilyen 7-8 év kellett ahhoz, hogy ez a szerelem alább hagyjon, és nekem akkor nagyon erős volt az is érzésként, hogy ráleltem egy új szerelemre, könyvezésre hívjuk így szakmaiatlanul, és nem szeretném foglalni a helyet valaki elől, aki sokkal komolyabban dobogó szívvel jönne be és híradózna helyettem.
Te már kicsit fásultan egy kedvűen unottan mentél be?
Inkább azt mondom, mert soha nem hagyta Rábai Balázs, hogy a motivációm csökkenjen, úgyhogy ő azért mindig engem így tréningelt ebben, és nagyon hálás vagyok neki tényleg, meg a kollégáimnak is. Inkább azt éreztem, hogy nagyobb kedvel csinálnám azt, hogy tehát úgy nézett ki mondjuk egy szombat, hogy délután 3-ra kellett bemenni a híradóba, és akkor én 2:30-ig bent voltam a könyvesboltban. És amikor már azt éreztem, hogy annyira maradnék itt az emberekkel, és beszélgetnék a könyvekről, akkor kezdett ez így átfordulni. Tehát nem voltam fásult meg én azt, hogy élőben, és ez az adrenalin sok, ami benned van még lehet 8 év után, és az mindig jó volt, meg magabiztos voltam azon a területen, azt éreztem, ott ugye nem közönséggel szemben kell szerepelned, hanem egy kamerával szemben, és azt csináltam több mint 10 évig, de hogy azért úgy éreztem inkább, hogy másban motiváltabb vagyok.
Az RTL hogy fogadta mindezt?
Én őszintén felmondani szerettem volna, és azt meg nem szerették volna, úgyhogy én azt gondolom, hogy jól.
Te ott akartad hagyni akkor igen. A tévézést.
Igen, igen.
Hát
igen.
Akkor nagyon eleged lehetett a fél.
Hát úgy éreztem, hogy ha eljutsz odáig, hogy egy híradót ott hagysz, akkor igazából már nem nagyon van nagy kockázat, úgyhogy ezért végül is, én azért nagyon hálás vagyok, hogy ott marasztaltak, hogy akkor próbáljam meg magam ki más területeken, és így jött a reggeli, hogy abban azért nagyon sokat tudok tanulni, élőadás, bármilyen helyzet, kevésnek tűnő 6 perces interjúk, miközben néha az nagyon sok is tud lenni, és így maradt végül is a reggeli, meg maradtam tulajdonképpen az RTL képernyőse, meg műsorvezetője.
Ha te akkor felmondasz, akkor az egész életed a könyvezést teszik itt, csúnya szóval él?
Az volt a terv. Az volt a terv, igen.
Milyen érdekes, teljesen. Hogy korábban téged egy-két éves korodtól ez motivált igazán. És van egy pont, amikor az ember azt mondja, hogy én erről képes lennék mondani.
Egy jó pár hónap pszichológussal való munka, és a sírásból és a szorongásból jutottam el oda, hogy akkor megmerem ezt tenni. Szóval itt tényleg az volt, hogy kiskunhalasi lányként a szüleim azért büszkék rám, mert hogy a híradót vezettem, meg hát az összes, amit itt el tudtok képzelni, meg hogy azért jönnek be a könyvesboltomba, mert ugye én amúgy a tévében vagyok. És biztos, hogy ebben valamennyi ráció van, de azért jó pár hónap után eljutottam oda, hogy ha már az a lehetőségem megvan, hogy a magam ura tudok lenni, akkor annál nagyobb szabadság nincs.
Te, amikor mondjuk a Markos nádast abbahagytátok, te mérlegelted-e azt, hogy lehetek-e én még annyira fönn, népszerű, sikeres? Mi ennek a kockázata, ha én abba hagyom? Mert ti nagyon dübörögtök. Szóval életem első fellépése, amin én voltam, hogy ti Párkányba felléptetek, és emlékszem, az ilyen olyan szinten volt esemény számba, hogy eljön a Markosnál, azt szerintem az 90-91 lehetett, hogy most így visszagondolva, nyilván egy sokszor kibeszéltétek, meg nyilvánosságban is elmondtad, de nagyon furcsa lépésnek tűnik, hogy ilyen magasságból valaki azt mondja, hogy oké, ezt a bonthatatlannak itt kettőst akkor felbontjuk.
Én szerintem minden zenekar, vagy csapat, vagy párosnál van annyira exhibicionista mindegyik, hogy azt mondja, hogy na jó, hát oké, ketten tett azért én. Persze, hogy volt. Persze. Azzal az aggállyal, hogy nem biztos, hogy ez most így fog egyenesen fölfele menni, nem biztos, hogy ezen a vonalon kell megmutatnom magam egyedül, hanem lehet, hogy másként. Nekem a zene mindig azért ott volt, meg hát édesapám kapcsán a muzsika mindig bennem dübörgött, és hát abban is meg akartam magam mutatni. De persze, hogy bennem volt. Igen, igen. Hogy én majd bebizonyítom, hogy én egyedül is tudok annyit. Ez, ha egészséges arányban van, akkor nincs baj vele szerintem. De akkor, hogyha a másikat közben pocskondiázom, és csak rosszat mondok róla, az nem egészséges.
De nektek az emberi viszony az nem romlott meg. Egész egyszerűen szétnőttetek.
Teljesen különbözőek vagyunk. Tehát nem igazából. A Gyuri néha Markos letromfolt azért, mert egy-két olyan fegyelmezetlenséget csináltam 21-22 évesen, amit nem való, én is tudom most már.
Mondasz egy példát, ami még ránk tartozik?
Hát volt úgy, hogy nagyon jól éreztem magam, fellépés, előtte fröccsözünk egyet, soha nem tévesztettem a színpadon, de ma tudom, hogy ilyet nem lehet csinálni. Mert akkor nem fontos nekem az, amiért én kiállok. Nem akarok arra beszélni, hogy a közönséget nem tisztelem meg. De az, hogy felelőtlenség az, hogy megengedni azt a lehetőséget, hogy valaki azt mondja, hogy na azért tévesztett, mert ivott. Akár bennyit, egy deci, vagy bármi. Igen, én engem meg az nem, az volt bennem mindig egy rettenetes feszültség, hogy a Gyuri nagyon késős. Tehát volt olyan, hogy önálló este a mikroszkóp színpadon, kezdés 7 óra 30-kor, és 7 óra 45-kor a Gyuri telefonált, hogy a oktogonnál beálltak a lámpák, és mindegyik sárgát mutat, és nem tudok szabadulni ettől. Vagy éppen bűnözött fogott valahol. És akkor bennem volt azt, hogy te jó is, akkor most nekem kell egyedül. De mindegy, ezek most már apróságnak tűnő dolgok, én abban majd belehaltam mindig. De igen, volt bennem ilyen, hogy magam megmutatom, hogy egyedül is képes vagyok rá.
Mik volt az a pont, amikor úgy érezted, hogy megérte? Tehát, hogy igen, megmutattam, egyedül is. Lehet, hogy ez egy csendes bólintás volt, de volt.
Érdekes, hogy én akkor kezdtem el rádiózni Miskolcon a Nonstop Rádiónál, ami akkor alakult, illetve párhuzamosan csütörtökönként a Petőfi Rádió kabaré csütörtökeit vezethettem. És akkor volt egy olyan bennem, hogy ez annyira tetszik nekem, ez olyan jó. És pláne a rádiózás, hát akkor még ugye kicsit teltebb voltam. Nem kell fölöltözni, jó van az ember. Uh-huh. És, de azt ott viszont fegyelmezettséget kellett, hogy megtanuljam, mert ott van egy adásidő, ott élőadás van, és figyelni kell az esetleg érkező vendégre is. Azt hiszem ez volt az, amikor azt mondtam, hogy megérte.
Gondolom az alkalmazkodás az akkor végig nehéz volt neked. Tehát, hogy utána te is szabad tudtál lenni, egyedül tudtál lenni, nem? Tehát valahogy az alkalmazkodás
igen, nem függtünk egymástól, uh-huh. Volt egy ilyen is szabadság.
És ez neked fontos volt, érted?
Fontos, fontos.
Ági, a te kedvenc kudarcod, így nevezted, az, amikor a szegedi tévéből téged kirúgtak, vagy eltanácsoltak?
Igen.
De kirúgtak?
Hát ez úgy nézett ki, hogy behívtak, és mondták, hogy más lesz a híradós jövő héttől, nem pedig én, de hogy maradjak riporternek, és én meg akkor nem szerettem volna már úgy maradni. Úgyhogy végül is nem rúgtak ki, hanem felajánlották, de amikor végzel, nem tudom, két munkakört, és abból az egyiket sokkal jobban szereted, mint a másikat, akkor úgy nem annyira, meg nem is éreztem nagyon fairnek ezt a döntést.
Mi volt te mögött, rájöttél?
Hát én azt gondolom, hogy kellett a hely valakinek, szóval ott belekóstoltam picit már egy a média cudar világába, de szerencsére volt lehetőségem, 20, nem tudom, 3 éves voltam kb. És akkor sosem voltam még online újságíró, ha már szabadság, és nagyon vágytam arra, hogy egy laptoppal az ember csak úgy beül egy kávészóba, és ott írja meg egyébként a kis cikkét, és akkor egy ilyen lehetőség jött párhuzamosan a tévézéssel, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor viszont csak ezzel élek.
No, de várj, egy olyan lány, aki legalábbis így a felkészülés során nagyon erre jutottam, szeret győzni, nem nagyon tud veszíteni, maximalista, és talán élete első kudarcával szembesül egy olyan szakmában, egy olyan műfajban, amire gyerekkora óta készül.
Igen.
Nos, akkor mi történt?
Akkor egyébként úgy voltam vele, hogy abban is hagyom ezt az egész tévézés dolgot, szóval, hogy lehet, hogy akkor mégsem ez az irány.
Idáig eljutottál?
Igen. Akkor emlékszem, hogy barátaimnak mondtam, hogy akkor lehet, hogy nem ez az én utam, és akkor, hát nyilván a médiát úgy nem hagytam ott, mert online újságíró lettem, de hogy az azért tényleg kudarcként ért, főleg az, hogy tudjátok, amikor én kiskunhalasi voltam, mindig azt mondták, hogy de jó, hogy Szegeden már tévézel, de hát Pestig biztos nem fogsz eljutni.
Tehát de ezt kik mondták?
Fú, nem tudom, ismerősök, barátok, Szegeden, az egyetemista kollégák, társak, nem tudom, hogy hívjam őket, szóval úgy bárhol. De lehet, hogy a szegedi tévében is olyan kollégák, akiket mondjuk nagyon szerettem, vagy ha nem is mindenkivel voltam nagyon-nagyon szoros viszonyban, de valakiből lehet, aki ábrándultság beszélt, hogy szuper, de hogy innen azért Pestre az egy nagyon nagy ugrás, és a szinte kizárt. És akkor voltam úgy vele, hogy lehet, hogy egyik csak egy naív kislány voltam, és tényleg nem ez az én utam, de majd meglátjuk. És azért hívom szerintem kedvenc kudarcnak, mert milyen jó, hogy már 23 évesen ezt én megtapasztaltam, hogy van ilyen. Szóval, hogy...
De mit tanultál belőle?
Hát, hogy igazából mindenki pótolható és lecserélhető. És azért szerintem, ha ennek nem vagy tudatában, akkor nem vagy elég alázatos, nem vagy, lehet nem elég szorgalmas, nem készülsz eleget bizonyos helyzetekre. Szóval azt gondolom, hogy ez ott nekem kellett ilyen életleckeként.
De ha így visszatekintesz, a pályafutásodra volt olyan időszak, mikor kicsit elhitted?
Mikor elszálltam?
Igen.
Persze, hogy volt. Most már így tudom.
Milyen voltál akkor?
Rátarti. Igen, mert akkor képes az ember elhinni magáról fiatalon, hogy hát ezt én csinálom a legjobban. És egyébként ráadásul van egy ilyen elvem is, hogy azt csináld, amit más nem csinál, viszont azt a legjobban csináld. És amikor ezt elhiszi az ember, akkor baj van, hogy ő csinálja a legjobban. Egyébként a másik oldala pedig a kisítőség, ami jellemző rám még a mai napig, hogy vajon jól csinálom, amit csinálok, hogy biztos, hogy így a legjobb.
A humorista pályán, ott ki volt a referenciapont? Tehát akinél azt
érte? Szórakoztatásban Hofi Géza, egyértelműen. Ma már meg tudom fejteni az ő titkait, hogy amikor a közönségnek lanyul a figyelme, akkor ő mindig bevetett egy zenét, egy dalt. Mindig elénekelt valamit a színpadon. Ezt akkoriban senki nem tudta. Nem beszélve arról, hogy Hofi Géza ugye beszélt másfél-két órát. Másnál ez 3-4-5 perc után unalmas. Én sem mertem utolsó éveimben, mikor még vállaltam fellépést, fél óránál többet beszélni. Mert szerintem az a határ. Hofi Géza zseni volt, ő meg tudta ezt csinálni. Én nem mertem volna.
Úgy érezted volna, hogy esetleg unalmassá válsz 45. percnél?
Biztos. Hát amikor az ember azt látja, hogy valaki ezt csinál, vagy ennyit, vagy félrenéz egy pillanatra, akkor én azt kiszúrom, és akkor tudom, hogy velem van a baj.
Hofival ti valaha rivalizáltatok, vagy ő volt a nagy előd, a nagy öreg, és óriási kitüntetés volt, ha így volt, hogy felemelt magához benneteket?
Nem lehetett volna vele rivalizálni. Objektív okok miatt azért sem, mert mi más csináltunk a Gyurival. Szubjektivitás tekintve viszont ő nekem akkora nagy Isten még a mai napig, hogy nem lehet. Én nagyon büszke voltam arra. Ezt sokszor elmondtam, de hát ez kitüntetés volt számomra. Mikor egyszer éjjel 1 órakor vagy 2-kor fölhívott telefonon, és még akkor ilyen városi telefonok voltak, nem mobil, és fölvettem, hogy tessék, Géza vagyok. A szevasz, Géza, parancsolj. Á, csak egy haver hangjára voltam kíváncsi, szia. És le is vette. De nekem ez egy olyan dolog volt, hogy én hogy jutok neki eszébe. Géza nem nagyon szerette pláne a fiatalokat, és a kollégákat se igazából.
De miért?
Nem tudom.
Zárkózott volt?
Talán az árkozottság, meg szerintem ő tisztában volt azzal, hogy én mennyivel többet tud a szórakoztató művészetről, mint más. És én tényleg kitüntetve éreztem magam, hogy engem szeretett is, és akár egy ilyen hívással.
Te a mostani fiatal generációt követed? Mert most úgy látom, hogy kialakult egy másik generáció, és ez a generáció most nagyon fut. Élén Bödöccsel, Kőhalmival, Kovács András Péter, Aranyosi, Dombi, Hatházi, Kis Ádám.
Van, akit nagyon kedvelek közülük, ezek közül, nevek közül szinte mindenkit. Amikor van tartalma egy stand-up műsornak, és valamit akar nekem mondani, és nem csak azt mondja, hogy nyáron voltam a nagymamáiknál gumicsizma, az tyúkszaros lett, és ez nekem nem egy dolog, de ha valóban gondolatokat ébreszt, akkor azt nagyon tudom szeretni, és tudom irigyelni az ő gondolatait. De fölteszek egy dolgot, ami lehet, hogy nagyképűnek hangzik. Itt a beszélgetésünk elején beszéltem arról, hogy 40-45 év után is még emlegetnek mondatainkat, amit a Gyurival vagy esetleg egyedül csináltam. De vajon 40-45 év múlva mit mondanak, hogy XY miről is beszélt? Ezt nem tudom.
De te például, mint nagy előtt kifejezett ezen generációt. Hát azért te ennek a szakmának, vagy ennek a műfajnak egyenes képviselője vagy. A mostani 30-as, 40-es korosztály biztos vagy benne, hogy úgy tekint rád, mint aki az előző generáció egyik.
Anyám, hallod ezt?
Szerintem is.
De te ezt kifejezett feléjük? A te elismerésed?
Igen.
Ahogy felét kifejezte például Hofi?
Én elismerem, mert szívesen vagyok olyan társaságban, akik engem is inspirálnak. És boldogan megyek közéjük, ha ők komilfónak tartják, hogy egy magamféle idősebb ember oda akar keveredni hozzájuk. De nagyon szívesen vagyok velük. Hogy aztán megértjük-e egymást a negyedik mondat után, az nem biztos, de én akkor is inkább mosolygok, és megpróbálom még egy másik mondattal megerősíteni az én álláspontomat.
Az mit jelent, hogy megértitek egymást? Hol csúszhat ez félre?
Hát egy rossz poénon. Általában manapság az altesti poénkodás, ez nagyon elterjedt, és nekem ez nem teszi szentségessé az ő beszédüket, kabaréjukat.
Szólsz is nekik, atyaian, és jó tanácsként, ha olyat hallasz, ami szerinted...
Nem. Ő életük. Jöjjenek rá maguk. Én is magam jöttem rá, rám se szólt senki.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Szabados Ágnessel és Nádas Györggyel.
Ági, melyik minőségedben van, ha van impostor szindrómád? Mert hogy egyik másik interjúban ez előkerül, ha valaki esetleg nem tudná az impostor szindrómát, hogy valaki nem hiszi el saját maga, hogy ott van tehetsége jogán megérdemelten, ahol épp van.
Volt irodósként is valamennyi, de azért most a könyves szakmában ezt jobban éreztem, az elején jobban érzem. Igen. Szóval szerintem, mivel hogy én az egyetemen is tulajdonképpen kommunikáció média tanultam, ahogy elmondtam, szerintem bejártam egy a szamár létrát, így azt éreztem, hogy így a híradóba úgy kerültem be, hogy szerencsém is volt, de tettem is érte, és azért 8,5 évig elég sokszor gyakoroltam is ezt a szakmát a mindennapokban, és ott így kevésbé volt ez nagyon jelentős. Én szerintem most azért tényleg 30 fölött az ember egy új hivatást talál és vált, és ha tanulsz, sem tudsz eleget tapasztalni, meg végképp nem tudsz, hiszen nyilván nagy lemaradásod van a többiekhez képest. Én talán ebben érzek azért többször impostor szindrómát.
Ki is fejezik? Mondjuk a környezet, az irodalmi elit.
Én nem annyira tartom a kapcsolatot az irodalmi elittel, bárki is legyen az. Ha az írók az irodalmi elit, akkor természetesen azért sok íróval vagyok szerintem nagyon jó kapcsolatban, az interjúk révén. Szóval nagyon jó, hogy ebben a kettőben össze tudom kötni ez a két szerelmet, hogy én is imádok kérdezni, meg felkészülni, meg beszélgetni az emberekkel, és bízom benne, hogy valamennyire megy is, és közben ott van az, hogy szeretem a könyveket. Úgyhogy az írókkal egyébként nagyon jó szerintem a kapcsolatom, akikkel már kapcsolatba tudtam lépni, én ott nem érzek ilyet, meg nekem az, nem is tudom, ez biztos te érzed a legjobban, aki lényegesen tapasztaltabb, vagy nálam meg több interjút csinálsz, hogy milyen jó érzés az, amikor egy interjú után jól érezték magukat, értékelik, hogy fölkészülsz, és hogy nekem az egy nagyon nagy dolog, hogy nagyon sok íróval, vagy olyan szereplővel, aki nem tudom, közszereplő, de mondjuk olvas, és beszélgethettünk már, azért lett jó a kapcsolatunk, mert jól érezték magukat az interjú során, szóval nem a egyéb smúzolás miatt. Úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy ajándék az élettől, hogy ilyen kapcsolataim születhetnek. És mi volt a kérdés?
Hát, hogy hol van több ilyesfajta bizonytalanság, de válaszoltál, inkább a könyvpiacon.
Igen, szóval, hogy azért sok esetben valahogy befolyik a kritika. Ritkán jut el ez közvetlen hozzám, de hát tudjuk, hogy azért ez egy nagy falu, szóval azért vissza-vissza jönnek a kedves kommentek is, és vagy megérkeznek, vagy meghalom őket.
Számon tartod?
Inkább, amikor először meghallottam ilyeneket, hogy nem tudom, van, akinek szúrja a szemét, hogy én ezt csinálom, akkor őszintén inkább nem értettem. Szóval, hogy én azért tényleg tudok naív lenni, én nem gondolom, hogy bármi, tehát abban, amit én végzek, bármi negativitás tud lenni, bárkire nézve. Szóval csak egyre több írót ismernek meg az emberek, egyre több könyvet olvasnak, tehát én szerintem ez egy win-win helyzet. Persze, ha valakitől piacot veszek el, az biztos, hogy tud fájni, de nem gondolnám, hogy erről lenne szó egyébként.
Nem onnan fújhat a szél. Ez csak egy gondolat.
Kíváncsi vagyok, mit gondolsz.
Hogy azért a magyar irodalmi élet, ez egy szeriőz valami. Ott azt teszik komolyan, aki csak és kizárólag mondjuk az irodalomban tevékenykedik az olvasottságával, az elmélyültségével, szerzett magának hírnevet. Miközben te, ha úgy tetszik, két arccal is jelen voltál a nyilvánosságban, és ezt nem tudom, akartam is kérdezni tőled, hogy az vajon szerinted helyese és megoldható-e, hogy az ember egyszerre mondjuk irodalmi díjakról dönthet, és ugyanezen időben vagy kevés eltéréssel elmegy a Starbucksba. Hogy ez nem teszi-e egyik vagy másik minőségében, legalábbis abban a szcénában kevésbé hitelesnek.
Egyrészt párhuzamosan tényleg egymás mellett így nagyon-nagyon furcsán hangzana ez a kettő, hogy valaki irodalmi díjakról dönt és Starbucksol, de hozzáteszem, hogy az egyik a testet, a másik pedig a szellemedet teszi próbára, úgyhogy így nem gondolnám, hogy egyébként olyan nagyon mégiscsak ütni egymást. Biztos, hogy ez ebben is van egy ilyen fájó pont. Igen, egyébként akkor például kaptam kritikát, amikor az megboldogult, azt hiszem már nincsen, tehát jól mondom, hogy megboldogult Egondi zsűriévé választottak, és akkor azt például tudom, hogy keltett kis visszhangot, hogy én döntök könyvekről. Azt gondolom, hogy most nekem az egy kicsit fájt egyébként, hogy akkor belém álltak kortárs írók, egy-kettő, vagy legalábbis egyet kifejezetten tudok, de őszintén szólva én azt, ott is azt néztem, hogy én olvasóként és olvasás népszerűsítőként ennyit tudok, ha engem valaki úgy értelmezte, hogy jó vagyok erre a szerepre, akkor nekem meg feladatom, hogy megcsináljam. Elolvasom a könyveket, és döntök a magam tudása szerint, de hát jó, értem. És igen, szerintem egyébként ezért lehet ellenállás adott esetben, mert valóban lehet, hogy az én irodalmi, nem is tudom, múltam, vagy munkásságom, vagy felkészültségem kevesebb, de hozzáteszem, én soha nem állítottam, hogy irodalmár lennék, hanem én olvasó vagyok, meg könyveket adok ki, meg könyvesboltot nyitottam, tehát én a nap végén az olvasást szeretném népszerűsíteni, tehát hogy nem pályázom ilyen irodalmi körökben való ilyen, nem tudom, tagságra, részvételre, de elképzelhető. Hozzáteszem, én nagyon nem szeretem a sznobizmus, és az egész szerintem egy kicsit a sznobizmusról szól, és ez tartja távol szerintem az embereket az olvasástól is, és jó lenne, ha ez nem lenne. Nem csak a magam védelmében.
De ha választanod kellene ezen két párhuzamosan futó előmenetel közt, el tudnád engedni a nyilvánosságnak, a nem rossz értelemben vett celebségnek ezt a fajta kitettséget? Hogy nem mész el az árulókba, nem mész el a konyhafőnökbe?
Figyelj, egyébként azért 13 év alatt 3 műsorban szerepeltem, tehát azért nem szoktam minden nap. Az egy különleges helyzet volt valóban, hogy bevállaltam a Starbucksot és az árulókat egy azon évben, közvetlen azután, hogy a híradót abban hagytam, és úgy gondoltam, hogy igazából itt a lehetőség, hogy feszegessem a határaimat. Életem két legnagyobb kalandja volt, mindkettő, szóval rengeteget tanultam magamról, elképesztő volt mindkettő, egyik jobb volt, mint a másik, úgyhogy egy percig nem bántam meg, de egyébként igen, szóval, hogy én nem abból töltekezek, hogy az emberek ismernek-e az utcán, vagy kapok-e szebb húst a hentestől, sőt, én nagyon sokszor érzem ennek inkább a negatív részét, hogy a magánéletben például nagyon nehéz, meg sok esetben ez is olyan, hogy mikor könnyebb, mikor nehezebb, de azért ez a kommentkultúra, meg az, hogy irogatnak az emberről dolgokat, szerintem ez azért megnehezíti az életet. Szóval én is szívesebben élnék mondjuk ezek nélkül, megmondom őszintén. De hát akkor nem beszélgethetnék itt veled, vagy veletek.
Gondoltam, ha találkozunk kérdezek tőled, az nagyon érdekel, hogy a mikroszkópot, azt tulajdonképpen miért hagytad ott, és miért csak Verebes után mentél vissza?
Hát először is azért hagytam ott, amiről már beszéltünk, hogy én egyedül bemutatom, hogy én egyedül is. Másrészt hát, nem akar, 10 évig voltam ott. És az utolsó 5 vagy 6 évben ugye Sassóska volt az igazgató, aki mindent megtett a színházért, de én nem akartam még 50 éves fejjel is a fináléban, fehér smokingban a Sassózsi mögött tapsolni a végén az előadásnak, mert 30 éves voltam, és azt éreztem, hogy hát 10 év alatt én mindent elértem, amit eddig el lehetett érni ebben a szakmában, csináljunk mást. És akkor kezdtem el először rádiózni, és hogy miért a Verebes után mentem vissza, a Verebesre mentem, illetve Verebes előtt, amikor a Selmeci Tibi ideiglenesen megkapta a vezetését a színháznak, azért, mert úgy éreztem, hogy talán tudok tenni azért valamit. A Sas Józsit akkor távolították el a színház éléről, és gondoltam, hogy ha visszamegyek, akkor tudok azért a színházért tenni valamit, aki engem fölemelt. És én nagyon szívesen voltam ott, aztán jött a Verebes Pista, akinél szintén nagyon szívesen voltam ott, ő gyorsan elhagyta a színház vezetését, és akkor ott álltunk, hogy akkor most mi lesz. És a gazdasági igazgatóval, Szabó Attilával baráti viszonyban voltunk, és azt mondtuk, hogy próbáljuk meg ketten közösen vinni a színházat, és akkor én, mint megbízott művészeti vezető, még vittük fél évig, de mi nem tudtuk azt, hogy akkor már betagozottatták a Thália Színház alá. A mikroszkópot ezt már a folyamatában tudtuk csak meg, és akkor egy idő után abban maradt a mikroszkóp színpad, és én egy évig ott voltam munkanélkül, ami rettenetesen ért, Ekkor voltam 50 éves, és teljesen megváltozott az életem, és szinte előről kellett kezdeni mindent.
Rettenetes volt azért, mert nem volt igazán jövedelmed, vagy azért, mert azt érezted, hogy most nincs rá akkora igény?
De azt hiszem, hogy egy mondatban ezt el tudom mondani, hogy amikor fölépítesz Szentendre tetején egy pici kis házat hitelből, amit el kéne kezdeni a törlesztést fizetni, de másnap elmondják, hogy neked nincs már jövedelmed, akkor az nem egyszerű. És azt várod, reggel fölkelsz, bekapcsolod a telefonodat, és várod, hogy csöngjön a telefonod, és az a telefon nem csöng. És utána lefekszel, kikapcsolod, másnap megint fölcsörög, nem csörög a telefon. Hát az csak a nagyon erős hitem miatt van szerintem, hogy én igazából nagyobb sérülések nélkül ezt megúsztam.
Milyen sérülésekre gondolsz?
Hát az, hogy nem kellek, nincs, el kell árvereztetni a házat. Az volt a szerencsém, hogy a feleségemmel az időtájt találkoztam, és ő mindenben próbált segíteni, elsősorban a lelkiekben természetesen, és hál' Istennek, és 13 éve ez a nagyon szoros kapcsolat, ez megvan köztünk, és mindennek utána, mindent neki köszönhetek.
Ha ő nincs, akkor szerinted meg lett volna annak az esélye, hogy ez rosszabb véget ér?
Öngyilkos biztos nem lettem volna, nem de hogy mi történt volna velem, nem tudom. De én nem gondolok, hogy ha ő nincs, mert a Jóisten úgy teremtette meg a világot, hogy ő van.
És, hit alatt erre gondoltál, hogy ilyen erős a hited?
Hát elsősorban az életben, Jóistenben nagyon erős a hitem, szerintem nem lett másképp.
A Jóistenben azért lehet hited, mert te Esztergomba jártál?
Nem kifejezetten.
Papokhoz, ugye ferencesekhez?
Ferencesekhez. Ez nagyon erős volt akkor, és mint kamaszt, mint abszolút liberális, pesti, budai kamaszt, nagyon megfegyelmezett. De nyilvánvaló ez is. De nem elsősorban, hanem az, hogy nem lehet másképp. Hát mi minden este a feleségemmel lefekszünk, fogjuk egymás kezét, és elmondunk egy csak annyit, hogy ja Istenem, de jó dolog lefeküdni saját ágyban, köszönjük szépen, mindent köszönjük, mai napot is köszönjük, hálásak vagyunk. Ennélkül nem fekszünk, nem tudunk elaludni. De én állítom, hogy a hála az az, ami utána adja azt, hogy megint kapsz lehetőséget. Ezt nagyon komolyan hiszem, és aki nem tud hálás lenni, azt szerintem nem is érdemli meg, hogy valami olyat kapjon, amit esetleg más nem.
Akkor, amikor ott ültél, és vártad nagyon, hogy csörögjön a telefonod, nyilván nem mond névvel, de van olyan, aki például csalódást okozott? Akitől úgy reméltél volna valamit, hogy eszébe jutsz.
Igen.
És ez elmaradt.
Igen, sőt, volt olyan, akit én föl is hívtam, hogy ez meg ez van, nem lehetne, hogy a csapathoz tartozzak. És azt mondta, hogy hát én nem hiszem, hogy a te humorod ma már érdekel valakit. Én akkor elnézést kértem, és letettem.
Hú, azért ez nagyon kemény mondat, most egy pillanatra megállt bennem a levegő, mint
igen, azt mondtad. Ez kemény mondat, és legkevésbé vártam volna onnan. Én akkor, amikor ő még kevésbé volt olyan pozícióban, hogy segítettem. Mert megtehettem, miért nem?
Hogy rendezed el? Ennek most már tizenvalahány éve. Tehát ez hova kerül a te lelkedbe?
Elmúlik. Tudod mit, ez a nem fontos.
De leírod az illetőt? Tehát azt érzed,
még az se. Az se. Én azt sem engedem meg magamnak, hogy én haragudjak rá.
De most hogy kell csinálni, hogy nem haragszik az ember?
Hát másra kell odafigyelni, aki fontosabb. Nem fontos. Még egyszer mondom, ez nem fontos.
Hogy fordult meg mindez? Mondtad, hogy a feleséged nagyon kellett. Mi volt aztán, ami egy ilyen nagy bíztató mentőfekkel volt?
Rendkívül módon hitt bennem. Bár nem ismerte az én sikereimet akkor, mert ő külföldön egy disszidens volt, és később tudta meg, hogy én miket csináltam, de akkor nagyon, és akkor elkezdett olvasni, utána megnézti a régi dolgaimat, és a mai napig is rettentően hisz bennem, nagyon rosszul ez a jelző, rettentően, rendkívüli módon hisz bennem,
Várjál, ti amikor találkoztatok, úgy tudom, egy munka kapcsán,
igen,
egy, hogy mondják, ezt nem teszem, expo-szerűségben, te képviselted volna az ő cégét.
Igen.
Ő nem tudta Isten igazából mélységében, hogy ki az a Nádas György.
Nem, ő egy televíziós barátnőjétől kérdezte meg, hogy kit ajánlana, aki már nem fiatal, szeretik az idősebbek, és jó pofa, aranyos, és föl se kellett lépnem, csak ott lenni ilyen, úgy szoktam lenni, hogy Gyuri simogató. Amikor jönnek az emberek, és jaj, művész úr, de szeretjük magát. És szóval, mit csinál most? És akkor árulhattam ott a könyvemet, meg a CD-imet. Így alakult ez a dolog, és aztán utána én már másnap elvittem őt vacsorázni, mert nekem nagyon tetszett.
Másnap elvitted vacsorázni, akkor itt hamar eldőltek a dolgok.
Másnap ő is egy rossz kapcsolatból lépett ki éppen az időtájt, és ez volt novemberben, februárban egy ilyen munkavacsora alkalmából megkérdeztem, hogy nem jönnél hozzám, feleség? Azt mondja, miért, ne? És augusztusban összeházasodtunk, egy napot nem éltünk együtt, és szeptemberben kezdődött az együttélés, de mai napig egy hangos szó nem volt köztünk.
De jó.
Tehát ez egy rendkívül csodálatos dolog, hogy ez megadatott mind a kettőnknek.
Ez valahol szerencse, nem?
Abszolút szerencse. Hát én nem tettem érte semmit.
Mert hogy elmentél arra rendezvényre.
Ez a harmadik házasságod.
A harmadik házasság.
Mert azért ugye két válás után az ember, hogy így, nekem ez nagyon szimpatikus, nem mérlegelve, nem keresve az, hogy hú, mire kell itt figyelni, meg ne égessem magam, hanem beleugrik, ehhez azért kell bátorságnak magán.
Soha nem érdekelt. Szóval én a házassági szerződés ellen is azért vagyok, mert hát hogy, hát nehogy már én, mi, hát akkor, ha nem bízom benne, akkor miért az egész? Nem, én bízom benne, ha harmadszor is megégettem volna magam, harmadszor is, de akkor negyedszer vagy ötödszörrel találkozom vele.
Tehát ennyire biztos vagy benne, hogy ez egy ilyen eleve elrendelt dolog.
Ez egy eleve elrendelt dolog.
Te hiszel ilyesmi, Bági? Hogy van ilyen eleve elrendelt dolog? Férfi és nő között?
Igen, abszolút. És kicsit a mi történetünk is hasonló, mert én is a férjemmel az egyetemen ismerkedtem meg. Egy rövid kapcsolat után az nem volt annyira mi időnk, és 10 évig amúgy ő is diszidált, úgyhogy milyen megint egy kapocs. Külföldön élt, és 10 év után kezdtünk el újra beszélgetni, és most már az esküvőn is túl vagyunk.
Ahogy mondani szoktam, tudunk titkot tartani. Ez alatt a 10 év alatt te úgy a hátsó agyadba elraktároztad, mert szerintem ilyen rövidebb kalandok esetén vagy úgy van az ember, hogy szép volt, jó volt, de hát ennyi ott adott nekünk, vagy a lelkemén azért azt gondolja, és 3 pohár bor után azt mondja a környezetének, hogy az még nincs lezárva.
Képzeld el, hogy én nagyon sokszor voltam ilyen, hogy nem zártam be rendesen ajtókat, meg én mindig megbocsájtottam, és mindig újra kezdtem mindenkivel, de érdekes mód, ő valahogy nem volt ebben a 10 évben egyáltalán. Talán azért, mert hogy külföldre költözött, és én azt hittem, hogy örökre kinmarad, és nekünk igazából már nincs utunk. Úgyhogy nála ez nem volt így, és talán ez is a jó benne, hogy teljesen egy tiszta lapot kezdtünk, és felnőttként ismerkedtünk meg most újra tulajdonképpen, hiszen teljesen más azért 22 évesen, meg persze, azért 35 évesen beszélgetni. Úgyhogy.
De hogy kapott ez lángra 10 év után? A semmiből?
A semmiből egyébként, hála az internetnek, vicc. Kint volt egy posztom, amin jól szórakozott, hogy egy fotós a háttérben miket mond, amikor én pózolok, egy Forbes fotózás volt, és csak rám írt, hogy mennyire vicces, de hogy nem volt benne semmi szándék állítása szerint, és akkor kezdtünk el kommunikálni egymással, és derült ki, hogy mindenki szingli. Jó, akkor beszéljünk telefonon. Egy kicsit így izgultam, hogy mi az Istenről fogunk telefonon 10 év után beszélni, de ez utólag nagyon szimpatikus volt, hogy nem ment el a csetelős irányba, mert szerintem az borzasztóan félrevezető a mai világban, ez a csetelős ismerkedés. És akkor elkezdtünk telefonálni, meg utána már igazából az volt a nagyon nagy szerencsé, hogy távkapcsolat volt, és nem erre vágytam 36 évesen, megmondom őszintén. Tehát úgy voltam, hogy fú, de jó, tehát hogy azért egy távkapcsolat, tehát én is már szeretnék gyermeket, ezzel azért megy az idő, biológia óra azért ketyeg, de hát van, ami nekem meg nem lehet nemet mondani, és akkor szerintem itt sokkal jobban megismertük egymást, úgyhogy távkapcsolatban voltunk, hiszen tényleg minden nap gyakorlatilag órákat este beszélgettünk. Én azt gondolom, hogy ha nagyon hamar összeköltözünk valakivel, akkor azért jönnek a szürke hétköznapok, és fáradt vagy este, és már nem biztos, hogy 2 órát beszélgetsz a pároddal, legalábbis nekem ez a megélésem.
Hát te várjál, másfelől viszont ahogy Mára írja, a hétköznapok fénytörése, hogy valaki mennyi ideig most fogad, a bosszantó hétköznapi dolgok, azok azért nem derülnek ki.
Hát persze.
És amikor két órát beszélsz valakivel a messzi távolból telefonon, akkor szerintem idealizálhatod.
Benne van, meg izgalmasabbá teszi, persze, meg milyen jó utazgatni, és havonta egyszer találkozni pár napra. Nyilván együtt is kellett élnünk, szóval, hogy azért hazaköltözött, hál' Istennek, és hál' Istennek nekünk sincsen hangos szó, meg úgy, vagy csak azon a szinten, ami még belefér, és természetesen nagyon-nagyon jók a hétköznapok, hál' Istennek, úgyhogy érdemes volt erre várni.
Ha már az előbb azt kérdeztem, hogy két válással végződő házasság után elvette az ő kedvét, önbizalmát a harmadiktól, te beszéltél erről nyilvánosan, hogy volt egy eljegyzésed, ami hát azon két hónappal az esküvő előtt ért véget.
Igen.
Ami azért kemény, mert jól sejtem, itt már ki volt tűzve nagyon sok minden.
Hát igen, ott már dátum volt, meg minden volt igazából. Tehát szerintem még nem is volt két hónap. Aha, igen, minden volt.
Az el tudja venni az embernek.
Az nagy törés volt, igen, életemben.
És ha jól sejtem, ezt nem feltétlenül te kezdeményezted.
Nem. Hát az nagy törés volt. Ott azért kellett a pszichológus, meg kellett sok önismeret, meg munka, meg sikerült bele is lépni utána olyan dolgokba, amiben nem szabadott volna, de az ember tényleg csak tanul, ameddig van rá lehetősége. De azt gondolom, hogy ha ezek nincsenek, akkor most nem ismerem meg a férjemet, vagy hát később. Úgyhogy, de az kemény volt valóban. Szóval akkor úgy képzeltem el, meg én csak a tervezős típusként, hogy
hát
én nagyon-nagyon, tehát 16 éves korom volt a tervek, listák, célok, és élvezem, hogy így pipálhatom, kicsit már beteges, és ott is az volt, hogy persze, hát én fegyhez megyek, és akkor gyermekünk lesz majd, és akkor ez így milyen szép lesz, és hát nem így alakult, de nagyon kellett szerintem. Ahhoz is például, hogy megvalósítsam önmagam, mert én azért szoktam ezen gondolkodni, hogy ha akkor én abban benne maradok, egyrészt valószínűleg nem lennék boldog, másrészt biztos, hogy nem lenne könyves voltam. Tehát akkor biztos, hogy hamarabb lett volna gyermekem, mármint lett volna, és biztos, hogy nem. És azt gondolom, hogy semmi sem történik ok nélkül. Szerintem nekem ez volt a feladatom. Nekem ezt kellett csinálnom. Nekem így kellett megvalósítanom önmagamat, és én hiszek abban, hogy nagyon jó dolgot csinálok a csapatommal, és visszatérve az imposztor szindrómára, tudod, miben van picit a vezetésben. Azért az nagyon nehéz játék, hogy egyik napra a másikra én cégvezető lettem, és most éppen több mint 20 emberem van már, és akkor jó vezető legyél, és akkor ne kövessen hibákat, és jól kommunikálj, és ügyes legyél, és azért szerintem a cégvezetés, a vezetés az egy gyorsítósáv az önismeretben. Tehát ott minden félelmed ott van. Az asztalnál, a meetingen, kinek milyen, na szóval nagyon nehéz játék ez.
Az egy szakma. Szerintem vezetni szakma. Abszolút. Tehát az egy külön nagyon nehéz. Embert kíván, és egy külön készség.
Igen, nagyon nehéz szerintem, relatív fiatal nőként szerintem különösen. Úgyhogy nekem ebben most eszembe jutott, hogy az imposztor szindróma talán ezért nagyon erős, még megjátszik most is. De visszatérve, azt gondolom, minden okkal történt, és biztos, hogy nem így alakult volna az életem, és nem tudtam volna ezt megvalósítani.
Ezt ma látod így, bölcsen, a következmények tükrében. Azért akkor, amikor fiatal, szép, sikeres lány megtudja, hogy hát ebből nem lesz eskő, egy dolog érdekel, annyit mesélsz, ez persze, ami úgy gondoltam, hogy ránk tartozik. Én végig gondoltam, hogy ilyen helyzetbe kerültem volna, és szerintem a következő okozta volna nekem a legnagyobb nehézséget. Nyilván magadba elrendezni, tehát megkérdőjelezel mindent, de a másik, hogy mondom el annak a 100 embernek. Azért az pokoli. Tehát valamit kell mondani, és igen. Ilyenkor a másik fél van rosszabb helyzetbe. Nem az, aki dönt. Neked ez nehéz volt?
Nekem sokkal nehezebb volt a szüleimnek elmondani, hogy nem lesznek nagyszülők. És nyilván ez egy nagyon nagy feloldás volt, amikor zokogva meséltem, és mondták, hogy nem az a lényeg, hanem hogy boldog legyél.
Ó, de jó mondat.
Igen, hál' Isten, nagyon nagy mázlim van a szüleimmel, fantasztikus emberek. Érdekes nekem nem is az a 100 ember, hanem mindenki, a nyilvánosság. A gyűrű egyszer csak lekerül az ujjadról, a híradóban azért látják, mikor veszed le, hogy veszed le. Ezért volt az, hogy ilyenkor kicsit ezért nehéz ez szerintem, mert semmit nem lehet a maga folyásában végezni, hanem akkor sajtóosztály, hogy kommunikáljuk, mikor kommunikáljuk, előre menekülünk, elmondjuk akkor, tehát hogy tudod, azért vannak ilyen dolgok benne. Hát 10 kilót fogytam, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz volt akkor, meg belázasodtam, életemben először tapasztaltam, megképzétek el azt, hogy milyen durva, amikor semmi tüneted nincs, de 3 napig 40 fokos lázad. Tehát ilyen, hihetetlen a test, hihetetlen. És De őszintén szóval, nem tudom, két nap a később színpadon kellett állnom, és kint álltam, szóval valószínűleg ez is kicsit azért megkeményített, hogy ha feladatoknak köszön feladat van, és tök mindegy, hogy mi történik veled a háttérben.
Ha már Ági azt említi, hogy amikor baj van, meg kell keményíteni magát, és színpadra kell lépni. Neked volt olyan sokszor, akkor a hátad közepére nem kívántad volna a közönséget, a színpadot, a tévékamerát, mert mondjuk ért egy nagy baj. Tragédia, haláleset, szomorú voltál, és azt menni kell.
Ami legelőször emléknek eszembe jut, édesapám meghalt, ugye közismert ember volt, tehát a közönséggel is tudatták, hogy Nádas Gábor zeneszerző elhúgy. És másnap, vagy aznap, nem, azt hiszem másnap, tehát a sorstól kaptam egy ilyen ajándékot, hogy nem aznap, de másnap a mikroszkóp színpadon kabarét kellett játszanom. És amikor kimentem a színpadra, van az úgynevezett bejövő taps, amikor üdvözöl a közönség, mert szeret és ismer. Nem tudtam, hogy ez nekem szól, vagy apámnak. És ez akkor úgy elgondolkodtat. Tehát amikor úgy mondod a kabaré szöveget is, meg a jelenetet, hogy a fejed nem ott van. Tehát teljesen máshol van. És ugyanakkor kerestem a közönségben, hogy mennyire reagálja le az, hogy elvesztettem az apámat, de hála jó Istennek, most ezt így mondom, inkább röhögtek, nevettek, tehát túlmentek ezen a dolgon, de az elején valóban éreztem. Az egy nagyon érdekes dolog volt, életemben nem gondoltam, hogy ilyen van. Ez. Igazából akkor azt hiszem, hogy kicsit megkeményedtem én is.
Az erős túlzás, hogy ez ilyen nagyon blikfangos megfogalmazás, vagy egyszerűsítő megfogalmazás édesapáddal kapcsolatban, hogy ő azért nagyon-nagyon sokat dolgozott, és jobbára ti vasárnap voltatok együtt, vagy hétvégén.
Hát igen, mert ugye a zeneszerzésből nem nagyon lehetett akkor megélni, és minden éjszaka valamilyen kuriozitásnak vélt étterembe vagy bárban zongorázott, muzsikált. Tehát főleg a Fészek klubban, vagy a Pipacs bárban, ami még akkor volt, Múzeum kávéházban a 60-as évek elején. És akkor ugye apám hazajött reggel 4 körül, 11-ig biztos, hogy aludt, hát én akkor már vagy iskolában, vagy óvodában voltam, és 14 éves voltam, amikor elváltak a szüleim, akkor meg hát a szétköltözés miatt találkoztam vele keveset. Igen, a vasárnapok, minden második vasárnap az a Fészek klubban volt az ebédek. Úgyhogy kevesebbet találkoztam jóval apámmal.
Amikor ilyet tapasztal valaki gyerekként, van olyan fogadalma később, amikor neki lesz gyereke, hogy én sokkal több
leszek?
Persze,
hogy van, de ugyanúgy történt nálam is. Sokat dolgoztam, korán elváltunk, stb. És hát remélem, hogy a gyerekeimnél nem így lesz. Nem vittem el őket megtanítani, síelni, nem én voltam, aki fogta a botot a bicikli végén, amikor elindultak. Nem, ezek nem. Nekem nem jöttek össze, apámnak se jött össze, én szerintem még a nagyapámnak se jött össze.
Ennyire válaszolj még kérlek. Azt mondtad, hogy amikor meghalt Gesztesi Károly, te eldöntötted, hogy színészként legalábbis színpadon nem szeretnél többet állni. Hogy függ össze a kettő?
Annyira egyformák voltunk. Minden jóban, minden rosszban. Később egyébként ő lett az esküvői tanúm is. Ennél a házasságomnál. És azt láttam, hogy ő is bizonytalan önmagában, impostor szindróma, meg ez a még ezt is vállaljuk be, nem tudom, holnap lesz rá lehetőség, és az én idő az elfogyott nála. És szerintem ez az, amit észre kell venni, egy bizonyos kor után, úgy 50 környékén, 50 után biztos, nem kell mindig mindenütt ott lenni. Nem kell, hogy a legfontosabb te legyél. Az ember csak egyszer csinálhatja meg önmagát. Többször felesleges, meg nem is lehet. És ez az, amiben sokan belefutnak, még a korosztályom is, még most is, hogy nincs, hogy álljunk meg, nézzük őket. És szerintem itt volt az, hogy én nem akarok már vitatkozni rendezőkkel, nem akarok megfelelni olyan konvencióknak, amiket nem akarok, mert nem az enyém. Hanem bölcsen vonuljunk hátra, és nézzük, és akár még rossz indulattal is. Na mi van, hogy csinálod? De tegyük meg ezt, szerintem.
Hú, de jó végszó. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Mai vendégpárosunk Szabados Ágnes és Nádas György voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Loboda István és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.